Nem azt gondoltátok, hogy ez lesz, meg az lesz? Nem? Hányan gondoltuk már, hogy így lesz, vagy úgy lesz? Sőt, nem csak gondoltuk, mint egy reménnyel, hanem viszonylag keményen elvártuk, arra számítottunk, hogy így kell lennie. Az élet tartozik nekem ezzel, meg azzal. És aztán a csalódás. És aztán sokszor jön a csalódás. Ki az, aki csalódott már az életében? Hülye kérdés. Persze, hülye kérdés. És nagyokat, egyiket a másik után. És ott van bennem egy sértettség, hogy nem ez járt. Nem? Nem ez járt, nem erre számítottam, nem ezt ígérték. Az élet sokszor úgy érezzük, hogy kitolt velünk. És persze sokfajta út van, és mindig, amikor valaki másnak az életét nézem, akkor úgy gondolom, hogy van benne mit irigyelni. Nézem egy tőzsdemágnásnak az életét, és azt mondom, hogy ha az ő pályáját jártam volna be, akkor elégedett lehetnék. De ő pedig a zenésznek a pályáját szerette volna bejárni, aki pedig nézi megint a te életedet, és azt mondja, hogy ha a te utadat járhattam volna. És vannak koncepcióink is, az ámulatos jó gondolat, amik egyszerűen megrabolnak attól, hogy örüljünk annak a valóságnak, amiben élünk. És ott van előttem az öröm, ott van előttem az, amiért hálás lehetek, ott van előttem az élet, nem majd, nem egyszer, nem ha, hanem most, valósan, teljes egészében, de én koncepciók miatt nem látom. Vak vagyok. És tudod mit, ha megkapnád azt, amire vágytál, amikor a kezedben lenne, ugyanúgy nem látnád benne az értéket, mint ahogy esetleg most nem. Ahhoz, hogy az életed teljes legyen, sokkal kevesebbre van szükség, mint gondolnád. És félre ne értsetek, nem egy lemondó, passzív üzenetet akarok mondani. Nem is tudom, hogy akarok egyáltalán üzenetet mondani. Nem azt akarom mondani, hogy hé, vállalkozók, osszátok szét a vagyonotokat a szegények között, és szerezzetek egy dögös csuhát, egy jó kis kötelet a derekatokra, és az erdőben gyökereket rágcsálva megtaláljátok a boldogságot. Nem erről beszélek, hanem egy hozzáállásról beszélek, amely képes hálásnak lenni azért, ami van. Ha te hálás vagy azért, amit van, ez azt jelenti, hogy nincs több célod, hogy passzivitásba vonulsz, és nem emeled fel a kezed már semmiért. Attól, hogy merek örülni annak, ami van az életemben, hogy merek arra nézni, ami megvan, ahelyett, hogy arra néznék, ami hiányzik. Kiütöm a célokat az életemből. Nem lehet a kettőt egyszerre. Nem lehet egészséges, tiszta motivációkkal haladni valami felé, és közben az úton hálásnak lenni, mind azért, amink megvan. És dehogy is nem lehet. A baj csak az, hogy sokszor az értékét annak, amivel élünk, ami megvan, nem látjuk. Egészen addig nem látjuk, amíg el nem veszítjük. És Isten ezt néha megteszi velünk. Néha megteszi velünk, hogy elveszi azt, ami van, hogy hálásak lehessünk, amikor majd visszakapjuk. Néha elveszi a játékszerünket, hogy megérezzük, hogy is van ez az élettel. És tudod, mondjuk az egészségünk, és lehet, hogy nem mindenkinek teljes, lehet, hogy beteg vagyok. De gondolj bele abba, hogy lehetnél még betegebb. Vagy ha egészséges vagy, akkor lehetnél beteg. Az, hogy fölkelsz és jársz, az lehetne egy soha el nem érhető álom, mint néhány embernek. Az, hogy fájdalom nélkül tudod végigcsinálni a napjaidat. Minden nap van 24 órád, amivel szabadon rendelkezhetsz fájdalom nélkül. Mert vannak emberek, akiknek a nap 24 órájában fájdalom köti békjóba az életét, és gondolkodni alig bír, mert a fájdalom lebénítja. Egy olyan országban élünk, ahol szabadon jöhetsz és mehetsz. Ezt észrevetted? Egy olyan országban élsz, és lehet tudod, lehet szídni a kormányt, és lehet, hogy kell is néha. Nem ez a kérdés. A kérdés a személyes hozzáállásod ahhoz, ahhoz az élethez, amit Isten adott neked. És mi egy olyan történetesen, egyelőre még egy olyan országban élünk, ahol szabadon jöhetünk és mehetünk. Szabadon tehetünk szinte akármit. Igaz? Ha egy arab országban élsz, akkor nem tehetsz akármit. Ezt a könyvet például nem veheted elő. Nőként néha a csadort se veheted le a fejedről. Egy ilyen heggesztő szemüvegnyi nyíláson nézhetsz ki a csadorból, kis lukakon. És a férjed nélkül és az ő engedélye nélkül sehova nem mehetsz. És ezek csak az alapdolgok, a természeti életünk részei. Arról nem is beszélve, hogy tudjuk, hogy az életünk jóval több annál, mint amit meg tudunk fogni, amit most ebben a pillanatban látunk, tapintunk és érzünk. Az életünk természet feletti. Az életnek nincs vége a halállal. Én gyerekként mindig vágytam arra, hogy bárcsak olyan lenne az életem, mint a videójátékokban. Amikor elszúrom, csak nyomok egy entert, és kezdődik előről. Ma új élet. Hány életed van? 3, 7, 10. Amennyit akarok. Úgy állítom be. Annyi életem van, amennyit akarok. Sosincs vége. Próbálkozhatok. És a helyzet az, hogy bizonyos értelemben nincs annyi életem, amennyit akarok. Egy van. De ebben az egy életben csak egy igazán jó döntést kellett hozni. Fel kellett adni az Isten elleni lázadást. És azt kellett mondani, hogy elfogadlak. Elfogadom a megváltást. Elfogadom az evangéliumot. Egy egyszerű elfogadás. És onnantól örök életed van. Nincs miért hálásnak lenni. Akkor légy hálás azért, hogyha mindent el is toltál ebben az életben, az örök életet, a következőt nem veszíted el. És lehet erre azt mondani, hogy de hát ez naív gondolkodás, de hát ez nem egészséges, hogyha elhalasztod a mai örömöt egy holnapira, hogy majd a mennyben. Nem erről beszélek. Isten azt ígérte, hogy ha keresed őt, ha elhagyod mindenedet ő érte, akkor megnyered az örök életet, és ráadásban százszorosát annak kapod vissza, amit elveszítettél, még itt ebben az életben. A Gyuri és a Szepi is erről beszélt, hogy amikor Istent követed, akkor örömmel éled az életedet itt és most, akkor bölcsességre találsz itt és most, akkor egy olyan életed van, amiért 100%-osan éghetsz, anélkül, hogy a végén azt kellene mondanod, hogy más utat kellett volna választanom. A neved be van írva az életkönyvébe, ami azt jelenti, hogy sose lesz vége. Ami azt jelenti, hogy nem veszíthetsz el semmit abból, ami igazán fontos. És ha ez csak a mi filozófiánk volna, ha ez csak nekünk keresztényeknek a reményünk volna, mint egy vak remény, egy naív remény, akkor azt gondolom, hogy bolondok volnánk. Bolondok. Kötözni való bolondok. De ha ez valóság, ugyanolyan realitás, mint amilyen realitások alapján remélem, hogy az üzleti döntéseidet is meghozod, akkor viszont a legámulatosabb életünk van, és a legtöbb okunk a hálára. És ez csak ennyi. Hova nézek? Hova nézek? Isten azt parancsolta nekünk, hogy adjunk hálát mindenkor, mindenért. És első hallásra ez egy ilyen kegyetlen parancsnak tűnhet. Rugok rajtad egy nagyot, és még azt is elvárom, hogy hálás legyél érte. Hát mi ez, ha nem a legkifacsartabb kegyetlenség? Nem? Megkeressük a verset? Csak nézzük meg, és... A Gyuri megmondja nekem, hogy hol van, Efézusban, ugye? Ott is van. ez nem jó válasz, ez nem tudok mit kezdeni. Azt mondja, hogy Efézus 5:20-ban van. Azt mondja, adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. Azt mondja, adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, azaz minden időben, és sajnos ezt is hozzáteszi, mindenért. Az élet épp rugott rajtad egyet, és Isten azt mondja, hogy most adj hálát. És ezt a részt még értem, mert nem vagyok még mindig beteg, mert még mindig van hol lehajtani a fejemet, mert van mit ennem, mert a nevem még mindig be van írva az élet könyvébe, ha meghalok, nem egy szörnyű folytatása lesz, nem a semmibe megyek, hanem egy biztonságos, nagyszerű jövő vár rám. Igazad van, Istenem. Most, hogy épp rugott rajtam egyet az élet, most is van miért hálát adnom. Bölcs tanácsot adtál, hálát adok. Most, hogy baj van, arra nézek, ami az érték, és ez segít nekem fölállni, ez segít nekem tovább csinálni. Milyen ostobaság, ha van 10 dolog, amiért hálás lehetek, és egy dolog, ami rosszul sikerült, és én arra az egyre nézek, és elveszítem emiatt, az egy miatt az összes többit. Milyen ostobaság. És nem így élünk. Nem ez van. Nem ezt csináljuk sokszor. Úgyhogy jó tanácsot adtál, Istenem. Adj hálát. Mindenkor. Köszönöm. Mert ez segít nekem. Gazdag emberré tesz. Észrevetted, hogy a hálaadás gazdag emberré tesz téged? A hálátlanság pedig szegényé bármit is van. Ha hálátlan vagy, akkor mindig csak azt látod, hogy mind nincs. Ha hálátlan vagy, akkor azt látod, hogy minek kéne még meglennie ahhoz, hogy végre örülhessek. A hála viszont számon veszi, vagy hogy mondjam, összeszámolja mindazt, amilyen van, és egy gazdagságba vezet. A hálás emberre mindig süt a nap. A hálás ember gyönyörködik az esőben. A hálás ember örül a férjének és a feleségének. A hálás ember köszöni, hogy van még mit ennie, hogy van még mit innia, ha enni már nincs mit. A hálás embernek mindig ünnepe van. Az élet mindig ajándékot hoz neki. Más-más formában. Azt gondoltam, hogy, de nem úgy lett, de nézd, a mai nap hozott valamit. A mai nap hozott napsütést, a mai nap hozott egy kézfogást, a mai nap hozott egy találkozást. A mai nap hozott egy bibliaórát, Ida néni. Ida néni egy csodálatos ember. Ha van időtök, beszélgessetek el vele. A baj az, hogy ez a vers itt nem hagyja abba. Ezt a részét még értettem volna. De amit utána mond, hogy mindenért, azt nem értem. Richard Wurmbrandnak azt hiszem 6 gyereke volt, és mind a 6-ot meggyilkolták. Nem, azt hiszem. Úgy van? Olvassátok a könyvét. Ezt a történetet hallottam. Hogy adjak ezért hálát? Jobb. Nem menjünk be, maradjunk a Bibliánál. Jobb. Egy herceg, a korának az egyik, nem is tudom, Bill Gates-e. Hogy? Egy csúcsfigura. Jobb. Tehát ez nem akárki volt. Jobb egy bölcs, egy Isten szerint való, dúsgazdag, ott ült a kapuban, és tőle kértek tanácsot. Ő volt a fej, ő volt és mindenét elveszítette. Lásd és halld, mindenét elveszítette. Egyik hónapról a másikra. Meghaltak a gyerekei, meghaltak a marhái, elveszítette a földjét, Azt talán nem. A feleségét sajnos nem veszítette el, mert a felesége kissé negatív volt. Szerintem kívánta volna, hogy őt is elveszítse, de ő maradt. És aztán az egészségét. Fekélyekkel, fájdalommal tele ült a porban, a semmiben, és azon tűnődött, hogy mi történt. És megjegyzem, hogy ezt Isten csinálta az életével. Nem ő csinálta, az ellenség csinálta, de Isten megengedte. Adj mindenért hálát. Szerintem ez perverz. Nem? Hogy magyarázod ezt? Nem, megmondom, miért akarok itt megállni. Megmondom, miért kötekszem. Mert biztos vagyok, hogy van az életedben valami, ami miatt keseregsz. Tuti, hogy van az életedben valami, ami miatt kinyílik a bicska a zsebedben. Itt lehet, hogy titkolod, lehet, hogy nagyon jó keresztény vagy. Lehet, hogy érett embernek próbálod mutatni magad, aki fölül kerekedik ezen. De valami valahol ott van, amire azt mondod, hogy nem kéne ott lennie. És ráadásul azt is tudom, hogy Isten mindenható, és el is vehetné, de nem teszi. Oké, nem teszi. Ezzel hogy számolsz el, Isten? És azt hiszem, hogy soha nem lépünk előre az életben, hogyha nem nézünk szembe a kemény kérdésekkel. Hol van megígérve, hogy te boldogan és békésen fogsz meghalni? Hol van megígérve, hogy te meggazdagszol? Hol van megígérve, hogy te nem fogsz valahol egy nyomorult kórházban egyedül, fájdalmak közt? Jó, nem. Hol van megígérve, hogy a feleségem mindig hű lesz hozzám? Hol van megígérve, hogy a gyerekemet nem veszítem el? Hol van megígérve, hogy az élet egy nap vigyázba áll, és elkezd engedelmeskedni a kéréseidnek? Azt gondoltam. Arra számítottam. Róma 8:28 a válasz. Idani, mit kell megkérdezni? Róma 8:28. Mert minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Miért adjak mindenért hálát? Miért? Mert nem egyedül éled ezt a nyomorult életet. Azért. Mert az az elképzelés, hogy az ember önmagában egy... Dobjam? Nem, inkább odaadom. Biztos az Úr az. Visszaadod, mert folytatod? Az az elképzelés, hogy te egyedül vagy felelős az életedért, az egy olyan teher, amit senki nem tud elhordozni. Okay. A felelősség nagyon valós. Szabad akaratod van. Teljes a felelősséged. De Isten úgy teremtette meg az embert, hogy azt a felelősséget, ami teljesen az övé, átpasszolhatja Istennek. És Isten, mint ahogyan egy szülő a kisgyerekéért vállalja a felelősséget, mint ahogy egy szülő felneveli a kisgyerekét, mint ahogy egy szülő pelenkázza, eteti, táplálja a kisgyerekét, egészen addig, amíg a gyerek ott van, átvállalja a felelősséget. És így elhordozható az élet. És Istennek vannak ígéretei, amelyeket soha nem másít meg. És az egyik ígérete az Róma 8:28, ami így hangzik, hogy minden a javára van annak, aki az Istent szereti. És tudom, hogy itt van ez a zárójeles rész, hogy aki az Istent szereti, ezért esem én ki ebből a kategóriából. Nekem nincs minden a javamra, mert én ugyan nem szeretem Istent. Igyekszem, de ha igazából megkérdezed, akkor lehet, hogy senkit sem szeretek igazán. 1 Korintus 13 olvastátok? Szeretsz te így? És ne hagyd magad becsapni, meg én kihívó vagyok. Igen, szeretsz így, mert nem az a szeretet, hogy te szeretted Istent, hanem hogy ő szeretett téged előbb, János 4-ben. Nem az a szeretet, ami bennem van, hanem az a szeretet, hogy Isten szeret engem, és én ezt elfogadom. És igenis megvan bennem a szeretet, mert elfogadtam Jézus Krisztust, mert ő benne bízom. Olyan vagyok, mint egy üres pohár. Beletöltöd a vizet, van bennem víz. De nem tőlem, hanem attól, aki belém töltötte. Én szeretem Istent, még ha nem is tapasztalom meg. Én szeretem Istent, még ha azt is mondom, hogy nem vagyok rá képes. Szeretem Istent. Miért? Mert ő szeret engem, úgyhogy minden a javadra van. Elfogadtad Jézus Krisztust valaha, mint a megváltódat? Valaha mondtál neki egy pici igent? Valaha megálltál a mindenható Isten előtt, és mondtad neki azt, hogy fogalmam nem volt róla, hogy te vagy az atyám, de most békét kötnék veled. Elfogadlak. Ettől a pillanattól kezdve te szereted Istent, és minden a javadra van. Minden a javadra van. El tudod ezt képzelni? És egy Zsoltárt fogok nektek felolvasni. El tudod ezt képzelni, hogy van egy Isten, aki mindenható, mindent tudó, teljes bölcsességgel bíró, nincs semmi, amit ne tehetne meg, ezt érted? Bármit megtehet. Én ezt nem is értem. Hihetetlen hatalom. A világ mindenséget az ő akarata tartja fönn. Az okozati láncnak a végén ő van. Minden energia, minden információ, minden rend, minden ő benne, ő tőle és ő általa áll fönn. A természeti törvények, az a gépezet, amit mi látunk, az nem tehetetlenül megy előre, mint egy szemtelen gép, hanem Isten kezének engedelmeskedik pillanatról pillanatra. Az állandóság, amit megfigyelsz a világban, a természetben, Isten akaratának az állandóságát fejezi ki. Nincs egy második valóság, és ezt olyan sokszor hallottátok tőlem, amiben neked egyedül kellene élned. Egy valóság van Istené, és abban soha nem vagy egyedül. Az ő gyermeke vagy. És ő azt ígérte neked, hogy minden a javadra van. Olvasd el Jób könyvét. Jób mindenét elveszítette egyik pillanatról a másikra. A legkeményebb sztori, amit valaha életemben olvastam. És ez a sztori Jób javára volt. Isten azért engedte meg az ellenségnek, hogy Jób életét darabokra szedje, mert Jóbot, a legjobbat, a legnagyobbat sehogy másképp nem tudta előrevinni az életében a következő lépésre, mint így, hogy mindenét elvette. Jób bizonyos értelemben vak volt. Ismerte Istent idáig. És ezen a vonalon túl nem bírt tovább menni. Bezárta magát a saját elképzeléseinek. A nagy, az emberek között talán a legnagyobb, de mégis pici világába. És Jób a történet végén azt mondja, hogy szóltam egyszer, többet nem teszem. A számla teszem a kezemet. Én kérdezlek, és te oktass engem. Ezt mondja Istennek. Míg előtte azt mondta, állj elém, ha van valami mondani valód. És majd én ki... Mert igazam van veled szemben, Isten. És azt mondja Jób a történet végén, hogy csak hírből hallottam felőled, de most színről színre láttalak. Jóbnak ez a javára volt. És Jób a kétszeresét kapja vissza mindannak, amit elveszített a történet végén, még a földi életében. De az örökké valóságra nézve olyan nyerességet könyvelhetett el, amit nem is értünk. Adj hálát mindenkor, mindenért. Hogyan? Úgy, hogy egy mindenható Isten eldöntötte, megígérte, hogy bármi történik is az életedben, ő a tej hatalmával élve a javadra fordítja azt. Érted ezt? Van valami az életedben, ami miatt keseregsz. Az a valami ott van a mindenható, teremtő Isten kezében, aki azt a javadra fordította, fordítja és fogja fordítani. Érted ezt? Adj hálát mindenkor, mindenért. Figyelj, ha ez nem lenne így, ha a mindenható Isten nem létezne és nem cselekedne valóságosan, ha nem tette volna ezt az ígéretet, akkor nem lenne okod mindenkor, mindenért hálát adni. Ezt érted? Reális akarok lenni. Nem akarok egy álomvilágban élni. De Isten valóságos, és az ígéretei valóságosak. Nem éled az életedet egyedül, hanem minden a javadra van. És hadd olvassam föl. A világtörténelem egyik legnagyszerűbb alakjának, Dávidnak a Zsoltárát. A Izrael királya, az az ember, aki megjárta a hadak útját, az az ember, akinek a története, ha megírta volna a memoárjait, és hála Istennek megírta, akkor bestseller lenne a mai napon. Bill Gates tőle tanulna. És csak hadd olvassam el. És ez a Zsoltár a 139. És megengeditek, hogy elolvassam az egészet? Nem igazán hosszú. Jó? Bírjátok még? Elolvasnám. És aztán egy pár szót még hadd mondjak róla. Dávid Zsoltára. És a Zsoltár az valami olyasmi, mint amikor egy ember elgondolkozik igazán mélyen, és fogja magát, és azt, ami a szíve legmélyén van, azt a megértést, azt a bölcsességet, azt a felismerést, azt az életet papírra veti. Egy Zsoltár az nem egy költemény, meg egy versike, vagy nem tudom, hanem a legmélyebb eszenciája annak, amiről érdemes beszélni. Egy Zsoltár. Ámulatos. Figyeljetek! Uram, te megvigasz... Nem. Te megvizsgálsz és ismersz engem. Ez Dávid a király első gondolata az, hogy Isten, te előtted én nem vagyok egy titok. Te megvizsgálsz és ismersz engem. Nem tudom még, hogy ez jó-e vagy rossz-e nekem, de biztos, hogy nem lep meg az, ami vagyok. Nem lep meg az, ami történik velem. Te ismersz engem. Nem egyedül egy távoli zugban, ahol senkit nem tud róla, és senkit nem is érdekel, élsz, hanem egy olyan helyen, ahol Isten ismer téged. Azt mondja, tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Ha leülök, vagy ha felállok, ezt most Isten tudomásul vette? A Sanyi most épp leült. Illusztrációt tart a Biblia órán. Most föláll. Ha megcsinálja még egyszer, szólok meg, hogy harmadszor ne csinálja meg, már értik. Jó, nem állok föl többször. Isten tudja, ha fölállsz és ha leülsz. Ott van az életedben, most. Messziről is észreveszed szándékomat. A szándékomat messziről. Azaz én valamit forgatok a szívemben, úgy, hogy még talán tudomást sem vettem róla. Ott van egy belső indítatás, még nem is formálódott gondolattá, még csak egy szándék, ott legbelül, és Isten messziről látja. És már ismeri azt, amiről még te se tudsz, hogy akarod, vagy akarnád. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Járásomat és pihenésemet. Építed az üzletedet. Igyekszel a vállalkozásodban. Otthon békésen ülsz a családoddal, és Isten szemmel tartja, figyel téged, és ezt hallgasd meg. Gondod van minden utamra. Gondod van minden utamra. Mint egy szülőnek, aki elviszi sétálni a 4 éves kislányát, aki már egész jól megy. Ugye 4 évesen már. És gondod van minden útjára. Szemmel tartod, figyeled, vigyázol rá. Még a nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Még ki sem mondtad, hogy segíts, Uram. Még ki sem mondtad, hogy de jó lenne, hogyha. Még ki sem mondtad, hogy bajban vagyok. Ő már tudja. És persze mondd ki a kapcsolat véget. Nem erről szól ez. Mondd ki. De Isten ismer téged. És a kezét rajtad tartja. Mint amikor egy büszke apa a fiával csinál valamit. És ráteszi a vállára a kezét. Biztonságos ez. vigyázó, tiszteletteli, rajtam tartod a kezedet. És itt mondja Dávid, és mi mást mondhatna, csodálatos nekem ez a tudás. Igen magas, nem tudom felfogni. És olyan fontos ez a világképváltás. És nekünk keresztényeknek sem megy igazán jól. Olyan könnyen gondolkozom az életemről úgy, hogy csak én változtathatok rajta. Csak az van, amit én megteszek. Én harcolok, mint Don Quixote a szélmalommal. Én harcolok az élettel, a körülményeimmel, a céljaimért, a családomért, a vágyaimért, a másokért, a szolgálatért, a jövőért, még Istent is én hordom a hátamon, mert ugye mióta vallásos lettem, ezt is csinálnom kell. És ez a kép van, hogy én vagyok, illetve mi emberek, és a küzdelem olyan reménytelen sokszor, amikor igazán kiszámolod az erőforrásaidat, az erőviszonyokat, meg tudsz harcolni akár csak a szélmalommal? Légy őszinte, ha kiszámolod, hogy a te hatalmad mire elég, nem hogy a világgal. És ezzel váltani kell. El kell felejteni, nem igaz, nem így működik. Isten ott van veled, és ő a mindenható, ő tartja a kezében a sorsodat, és ezt egy szeretettel, egy törődéssel teszi, és csak figyeljetek. Hova menjek lelked elől, orcád elől hova fussak? Ha mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te is ott vagy. Nincs olyan elkeseredett hely, nincs akkora hiba, amit elkövethetnél, hogy Isten ne lenne ott veled abban a hibában. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Milyen drágák nekem szándékaid, Istenem! Milyen hatalmas azoknak száma! Számolgatom, de több a homokszemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. Ezt hallgassátok! Milyen drágák nekem szándékaid, Istenem! Milyen hatalmas azoknak száma! Számolgatom, de több a homokszemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. Isten gondolatai felőle többek, mint a homokszemek, a tengerek fövényein. És mindegyik szeretet, mindegyik irgalom, mindegyik törődés. A napjaid meg voltak előre írva, Isten az örökké valóságból eltervezte az egész életedet, a szabad akaratodat beleszámítva, a döntéseidet elfogadva, azt mondja, itt hülyeséget fog csinálni, oké, mit tehetek én, hogy ezt a legjobban a javára fordítsam, oké, tökéletes lesz, ott még egy hülyeséget fog csinálni, oké, hogy tudom ezt a javára fordítani. És az örökké való múltban készített egy tervet, ahol a te szabad akaratodat beleszámolva az összes napodat szeretettel, irgalommal és kegyelemmel eltervezte előre. A mindenható Isten, aki ismeri a szándékaidat, a szavaidat mielőtt kimondta volna, ahogy leülsz és ahogy fölállsz, veled van, és soha, soha, soha nem hagy el. Megváltoztatja ez a világot, ahol élsz? Megváltoztatja ez a lehetőségeidet? Megváltoztatja ez azt, ahogy a nehézségeidre nézel? Ad ez neked okot arra, hogy hálát adj, még akkor is, amikor olyasmi történik, amire nem számítottál? Amit másképp gondoltál? Én azt gondoltam, hogy ez velem nem történhet meg. És akkor mi van? Ez csak annyit bizonyít, hogy volt még egy elképzelésed, aminek semmi köze a valósághoz. És akkor mi van? Attól, hogy ez nem az a kategória, amire te gondoltál, attól ez nincs a javadra. miközben a mindenható Isten megígérte, hogy a javadra formál mindent, akkor nem inkább alázatot kéne tanulni? Azt mondani, hogy hey, Sanyi, ne gondolj olyan sokat, hanem kérdezz többet. Ne nyisd ki olyan nagyra a szád, hanem inkább a füledet. És tanuld Istentől, hogy hogyan érdemes élni. És tanuld Istentől, hogy mit kéne gondolnod. Mert amiket te gondolsz, lehet, hogy csalódáshoz vezet. És a csalódás megrabol attól az örömtől, amely minden napodban ott lehet. És nagyon érdekes ez a rész. Itt Dávid kibukik az ellenségre. És ezt most átugrom, mert nem tartozik ehhez a gondolathoz, csak a 23-ot olvasom újra. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. És Dávid megértette, azt mondta, hogy minden a javamra van, és legyen így. Te tervezed az életemet, és legyen így. Én munkatársad leszek ebben. Tudod mit? Most azt kérem tőled, hogy kutass át, vizsgálj meg, és hogyha találsz bennem valami ostobaságot, ha találsz bennem valamit, ami zsákutcába vezet, akkor javíts ki, akkor fordíts meg. Én akarom, hogy ne az én elképzeléseim szerint kelljen élnem, hanem a valóság szerint, az szerint, amit te mondasz, az szerint, amit tényleg van. Én akarom, hogy ne a koncepciók uralják az életemet. Én akarom, hogy legyenek benne tabuk. Én akarom, hogy legyen benne sok minden, amiért hálát adhatok. Még esetleg olyan is, amiért ma nem tudnék. Mit ér, ha megnyered az egész világot, de a lelkedben kárt vallasz? De nem nagy nyereség, hogyha a lelkedben, az életedben minden nap hálás lehetsz, ha minden a javadra van. Vajon nem élsz-e egy gazdag, vagy akár gazdagabb életet, mint hogyha a világot zsebre tetted volna? És hogyha Isten adja, és a te zsebedbe akarja gyűrni a világot, akkor lesz egy sáfárságod, lesz egy feladatod vele, a sikereddel, az emberekkel, akiket Isten rád bíz, de az örömöd, az életed akkor is ebből a kapcsolatból lesz. Abból, hogy tudod, hogy Isten veled van, és ha ő veled, akkor semmi és senki nem lehet ellened. Úgyhogy köszönöm a szíveteket. Köszönöm, hogy figyeltek Istenre. Mert olyan emberek vagytok, akiknek az életét jó látni, és jó követni. És egy pillanatig ne gondold, hogy kevesebb vagy bárkinél. Egy pillanatig ne gondold, hogy az, amit te látsz magadon, vagy magadban, az teszi a különbséget. Tudod, mi teszi a különbséget? Isten szelleme. Semmi más. Szervusz, Dénes. Isten szelleme. És ő ugyanúgy a tiéd, mint az enyém, vagy bármelyikünké. Úgyhogy szeretnék elmondani egy imát, és talán ez az ima életünk legfontosabb imája. És ez az, amikor békét kötök Istennel. És nem tudom, hogy milyen viszonyban vagy vele. Lehet, hogy sose beszéltél még vele. Lehet, hogy jobban vagy vele, csak most vesztetek éppen össze ma reggel, mert valami nem úgy történt, ahogy gondoltad. És ilyenkor sokszor összeveszünk vele. De a válasz az életedre, ez a békeszerződés. Uram, megbékélek veled. És csak mondjunk el egy ilyen imát, mert ennél azt hiszem, hogy sokkal többet és sokkal jobbat nem tehetünk. Rendben? Akkor tegyük meg azt, hogy meghajtjuk a fejünket, és elmondunk egy imát. Mindenható Isten, csodálatos nekünk ez a tudás, hogy te itt vagy és látsz minket, hogy törődsz velünk, hogy fontosak vagyunk neked. És hogyha esetleg vétettem volna ellened, akkor kérlek, bocsáss meg, ha ostobaságot mondtam volna, a számra teszem a kezem, és többé nem mondom, hanem inkább hozzád jövök, és elfogadlak. Elfogadlak, mint a megváltómat. Tudom, hogy sok bűnöm van, mint mindannyiunknak, és ezeket te mind kifizetted 2000 évvel ezelőtt. Te, a názáreti Jézus Krisztus, meghaltál mindannyiunk bűnéért, és csak annyit kérsz, hogy ezt fogadjuk el, mint váltságot, mint megoldást. Ez a kereszthalál a válasz az életre. Elfogadom, Uram, légy a megváltóm, adj örök életet, és segíts nekem minden nap tisztában lenni vele, minden nap hálát adni érte, hogy te velem vagy, hogy mindent a javunkra fordítasz, hogy mindent használsz az életünkben a jóra. Ez az imánk ma reggel, a te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. És szeretném, hogyha tudnád, hogy ez az ima nagyon komoly dolog. Nincs benne semmi furcsa, nincs benne semmi vallásos. Ez egy egyszerű igen Isten felé. És az evangélium ezt mondja, semmi többet nem kér. Aki hisz, én bennem örök élete van. János 3.16. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta. Ez történt 2000 évvel ezelőtt. Hogy aki hisz, ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És azt hiszem, hogy az emberi élet legnagyobb vesztesége az, hogyha ezt az imát soha életében nem mondja el. És a legnagyobb nyeressége az, hogyha megteszi.